Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kovács Erika nyomdaipari mérnökkel, életvezetési tanácsadóval Balogh Bernadett beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és kedves vendégünket, Kovács Erikát, akivel a gyászfeldolgozásról, a megbocsájtásról beszélgetünk, az ő életének eseményeiről, a tanúságtevéséről. Az elején arra kérem Önt, hogy a választott bibliai szakaszt olvassa fel, és egy hozzá kapcsolódó személyes történet elmesélésére kérném, hogy miért választotta az adott igeverset, mit jelent Önnek az a mondat, az a sor, az a gondolat, az Ön személyes életében hogyan jelent meg, milyen eseményhez kötődik a választott rész.
A választott igevers az, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Igazából nagyon nehéz egyetlen dolgot megfogalmazni, hogy miért is választottam ezt. Azért választottam, mert az egész életemre ez jellemző. Engem Isten mindig a tenyerén hordozott. Akkor is, amikor én őt elfelejtettem. Ő nem felejtett el engem. Tehát bármi történt az életemben, én mindig éreztem, hogy Isten jelen van. Ha én nem is voltam jelen, ha én nem is mentem el a templomba, és majd erről gondolom, hogy fogunk beszélgetni gyermekkorom kapcsán, hogy hogyan indult ez az egész történet, honnan datálódik az én vallásosságom. Úgyhogy fogok történetet mondani, de úgy érzem, hogy menet közben szívesebben mondanék ehhez kapcsolódó történeteket. Nagyon érdekes történeteim vannak.
Akkor arra kérem Önt, hogy egy pár mondatban esetleg a gyermekkoráról meséljen nekünk, családi hátteréről, milyen értékeket emlékeket hordoz, vagy akár tovább haladva az ifjúkorával kapcsolatban mit őriz?
Édesanyám egy nagyon vallásos családból származik, és ezt nagyon fontos megjegyeznem, hogy őt nem a saját édesanyja nevelte, mert 4 éves volt anyukám, mikor meghalt. Háború volt, cukorbetegségben elvesztette az édesanyját. Volt még 2 bátyja, és ezen kívül még volt 2 unokatestvére, akik viszont mindkét szüleiket elveszítették. Tehát ott volt 5 gyerek a családban, az unokatestvérek, akiket végül egy olyan személy, tehát egy olyan testvér nevelt fel, tehát a szülőknek az életben lévő testvére, akit mindenki csak keresztanyának szólított, tehát ő volt a család keresztanyája. Ő azért vállalta a gyerekek felnevelését, mert ő beszeretett vonulni a rendbe, és ő apácának készült, viszont nem vették fel. Pontosan azért nem, mert ott volt az 5 gyerek, aki nevelésre szorult, és azt mondták, hogy Isten tőle ott kéri a szolgálatot. Tehát egy ilyen indítatású családból, egy ilyen mélyen vallásos, tulajdonképpen egy apáca nevelte fel az édesanyámat, anyja helyett anyja volt, és keresztanya, mindenkinek a keresztanyja volt a családban, tehát neki nem is volt konkrétan neve. Tehát néha mondták, hogy Bözsike, egyébként ő keresztanya volt, 3. Ziglen, és ő 3 generációt nevelt fel, ő egy igazi szent asszony volt, ezt állíthatom, és mindenki szerette. Tehát édesanyám ilyen családból származik. Édesapám, ő pedig a piarista gimnáziumban végzett, tehát neki is megvolt tulajdonképpen a vallásos neveltetése ezáltal. Hát amikor ők összeházasodtak és én megszülettem, természetes dolog volt, hogy engem megkereszteltek, ezt követően pedig az első áldozás és a birmálkozás az is egy természetes folyamat volt az életemben. Igazából mi vasárnapi templomba járók voltunk, szégyen ide vagy oda, én nem nagyon voltam elragadtatva ettől a vasárnapi templomba járástól gyerekként. És hát tulajdonképpen ennek az vetett véget, hogy a szüleim 10 éves koromban elváltak, és ezt követően édesanyám újra férhez ment, olyan beosztásban, olyan magas párt beosztásban dolgozott, hogy egész egyszerűen lehetetlenség volt templomba járni, tehát a rendszer, ugye a szocialista rendszer ezt nem engedte meg abba az időbe. És így aztán még a vasárnapi templomba járás is elmaradt. Tehát magyarul 10 éves koromtól kezdve én bár Istenben hittem, de nem voltam templomlátogató és templomjáró ember. Tehát ez így elmaradt az életemből, és nagyon sokáig elmaradt, hozzáteszem. Én 35 éves koromban kezdtem újra eszmélni és újra keresni az Istennel való kapcsolatot. Tehát ez így alakult. Ez egy érdekes dolog volt, hogy hogyan történt. Nekem a Gyerekkorom azért nem volt egy könnyű történet. Mi viszonylag sokan vagyunk testvérek, de mi egy ilyen igazi patchwork család vagyunk. Szüleim első házasságából nekem van egy édes testvérem. Aztán utána, amikor elváltak a szüleim, az édes testvérem ott maradt az édesapámnál sajnos, valahogy így osztoztak meg, és utána, amikor édesanyám férhez ment újra, akkor egy nagyon, nagyon különleges családot kezdtünk el alkotni, mert az egyik osztálytársnőmnek az édesapjához ment hozzá, aki pont akkor veszítette el előtte egy évvel az édesanyját repülőszerencsétlenségben. És édesanyám óvónő volt, ugye nyilván volt egy szerelem kapcsolat is, de nyilvánvaló, hogy ezt akárki nem vállalta volna föl, hogy két árva gyereket neveljen, plusz még a sajátját, és akkor még lett egy közös gyerek is, tehát így egy nagyon érdekes család alakult. Ez az élet, ez nekem nagyon tetszett, sokkal jobban egyébként, mint az első 10 évem. Az nem volt jó, tehát nem véletlen váltak el a szüleim, tehát azt szokták mondani, hogy a tarthatatlan dolgok nagyon sokáig tudnak tartani, az én életemben az pont 10 évig tartott, de utána azt mondom, hogy tényleg mindenért kárpótolt a Jóisten, és szerintem egy szép családi életet éltünk, és jó testvérek voltunk így öten, ha bár nem is voltunk igazából vérszerinti testvérek, de jól kijöttünk egymással. Na, aztán utána mindenki elkerült középiskolába, szüleink úgy gondolták, hogy miután elég sokan vagyunk, ezért jobb lenne, hogyha mi szakközépiskolába járnánk, és nem gimnáziumba, hogy az érettségi után mindenkinek legyen valami szakma a kezébe, arra nem kívánt esetre, hogyha nem vennének föl minket valahova tovább tanulni. Na és akkor, hát én Budapestre kerültem, Kecskemétről, Petrik Lajos vegyipari szakközépiskolába, végtelenül hálás voltam a jó sorsomnak ezért. Én ott nagyon sokat tanultam, a logikus gondolkodást, az emberséget, tehát az egy nagyon tisztességes, nagyon jó iskolának számított, és hát az, hogy kollégista voltam, hát az egy komoly megpróbáltatás volt, mert én egy végtelenül félénk, gyáva gyerek voltam, és hát ez egy nagyon nagy kihívás volt, de Jóisten megsegített, és tulajdonképpen szépen be tudtam illeszkedni, és fel tudtam nőni a feladathoz, tehát ha én akkor nem kerülök el Budapestre, én ma nem ugyanaz az ember vagyok. Igazából tényleg úgy van, hogy teher alatt nő a pálma, és szükség van a kihívásokra, szükség van a megpróbáltatásokra, a nehézségekre ahhoz, hogy fejlődjünk, és szükség van a botlásokra is. Aztán érettségi után én nem mentem tovább tanulni, ami mindenki meg volt rökönyödve, hanem szerettem volna dolgozni, és ezt így el is kezdtem, éltem az életemet, dolgoztam, utána rájöttem, hogy mégiscsak szeretnék tovább tanulni, és akkor ilyen kis kalandos kitérők után, 4 évvel az érettségi után fölvettek a könnyipari műszaki főiskolára, ahol nyomdaipari szakon, nyomdaipari üzemmérnök diplomát szereztem 3 éven belül. Itt ismertem meg az első férjemet, ez egy óriási szerelem volt, a tanárom volt, és 5 év után össze is házasodtunk, és rögtön megszületett a kisfiú. De Istennel nekem közvetlen kapcsolatom ez időtájt nem volt. Tehát egyszerűen csak ment az életem, ment, és Isten nem felejtett el engem, tehát mindenbe segített, tehát én lépésről lépésre épült fel az életem, utána pedig, ahogy már a főiskolát is elvégeztem, a kisfiam is megszületett, egy olyan karrier ajánlatot és lehetőséget kaptam, ami visszautasíthatatlan volt. Persze gondolkodtam rajta, hogy most mit évő legyek, mert ott volt még a pici gyermekem, és ugyanakkor viszont nagyon tetszett volna az, hogy azért előbbre jutok a ranglétrán. Na végül is a szüleim segítségével úgy döntöttem, hogy akkor én belefogok abba az új kihívásba, és hát divízióvezetőként kezdtem el dolgozni. Nagyon nehéz volt, hozzáteszem, egy év múlva le is váltottak, mert annyira pocsékul csináltam, de hálás voltam azért is, hogy kineveztek, meg azért is, hogy leváltottak, mert én szembe tudok nézni saját magammal, és szembe tudok nézni a hibáimmal is. Valóban nagyon rossz vezető voltam az első évben, de sokat tanultam is belőle. Igazából szépen ment az életem, utána a karrierem is növekedett, Isten még mindig háttérben volt az életemben, tehát most viszonylag hosszú idő telt el, tehát azért is beszélek ilyen sokat róla, mert én csak úgy éltem az életemet, és valójában ami velem történt, én azt mind annak tulajdonítottam, hogy én szerencsés vagyok, hogy a véletlen, hogy a jó sorsom, tehát így Istenre nem is igazán gondoltam. Persze tudtam, hogy létezik, de úgy a háttérben volt az életemben. És 35 éves korom körül már tényleg a karrieremnek a csúcsán jártam. Munkamániás lettem, borzasztóan élveztem a munkámat, sikeres voltam, eredményes voltam, tehát kellőképpen nagyképű is lettem tőle, tehát elindultam valami olyan irányba, ami szerintem nem volt valami szimpatikus, de hát akkor ugye az ember, amikor ebben benne van, akkor egyszerűen ide nekem az oroszlánt is, és azt érzi, hogy ez így pont rendben is van. Aztán elkezdtem azt érezni, mert menet közben ugye elváltam, ezt ugye nem is mondtam, mondtam, de viszonylag hamar, ahogy a karrierem beindult, akkor már tényleg úgy éreztem, hogy én egyedül is, és nekem senkire nincsen szükségem, az ég egy ott a világon, és aztán utána elváltam, és egyre inkább kezdtem azt érezni egy idő után, hogy én magányos vagyok, hogy én boldogtalan vagyok, hogy ez nekem így nem jó, és valami nagyon hiányzik az életemből. És ekkor jött egy csoda. Egyszerűen egy hihetetlen csoda történt, amiből én mindent eredeztetek ezután. Isten küldött nekem valakit. Az történt ugyanis, hogy elhatároztam, hogy igenis, hogy most már nyitott leszek egy új kapcsolatra, és nem csak a munkámnak fogok élni, mert az volt a hobbim is, tehát reggeltől estig éjjel-nappal dolgoztam, és igazából ezzel én el is foglaltam magam.
Bocsánat, és akkor itt még ön mindig nem mondható hívőnek?
Nem.
Tehát, hogy még nem...
Nem, egyáltalán. Tehát Isten volt az utolsó, akihez szóltam volna, hogy legyen szíves, segítsen. Ez eszembe se jutott, meg se fordult a fejembe ilyesmi. Úgy gondoltam, hogy nekem saját erőmből kell mindent megoldani, tehát és nagyon erősnek hittem magam, nagyon okosnak, nagyon sikeresnek, meg se fordult a fejembe, hogy nekem valakitől segítséget kellene kérnem, és azt mondjuk pont Isten legyen. De szerencsére Isten mondjuk elnézte nekem ezt, hát ugye én az ő gyermeke vagyok, és hát látta, hogy én most így el vagyok magamnak, tehát ő nem haragudott rám ezért, minden jel arra mutat. Történt egyszer, hogy egy üzleti tárgyalásra kellett mennem Székesfehérvárra. Pont Székesfehérváron volt nekem egy ismerősöm is. Abban az időben, tehát a 90-es évek végén járunk, 97-ben, amiről most beszélek, tehát nem az internet korszak, nem a GPS korszak, tehát semmi nem támogatott engem, tehát ha én utaztam, akkor nekem azt térképpel kellett megterveznem előtte. Ha én valakinek a telefonszámát ki akartam nyomozni, akkor nekem a tudakozót kellett felhívnom, tehát egy teljesen más világot éltünk, és én akkor azt a partneremet, aki Székesfehérváron majd a potenciális tárgyaló felem lett volna, gondoltam, hogy megkérem arra, hogy nyomozzon ki nekem valamit ott, hiszen ő mégiscsak ott van a városban, talán könnyebben megtalálja nekem azt a szemét. Végtelenül kedvesen elfogadta az én felkérésemet, ami szokatlan volt, mert hát ugye nyilván mondjuk az üzleti tárgyalások azért nem ilyen privát kéréssel szoktak indulni, és megtalálta azt az illetőt, és fölhívott engem, hogy megvan a telefonszám, sőt, ő fel is hívta azt a telefonszámot, és rá is kérdezett, hogy az illető ott dolgozik-e, és igen, nyugodtan, tehát a telefonszám jó, és nyugodtan hívjam fel, és meg fogom találni az illetőt. Ez nagyon furcsa volt, tehát ilyen ember nincs. Maximum megkeres egy telefonszámot, és akkor átadja, és akkor utána rám bízza, de még erre is volt gondja, hogy leellenőrizze. Tehát számomra, na, nagyon tetszett ez a férfi nekem láthatlanba. Úristen, mondom, hát ilyen férfi nincs, ez az én emberem, gondoltam magamba, még nem láttam. Elárultam neki azt is, hogy én baromira nem tudok tájékozódni, és hogyha megyek hozzá Székesfehérvárra, hát fogalmam sincs, hogy hol fogom őket megtalálni, és ha én időpontra megyek, hát nekem vagy egy órával előbb el kell indulnom, hogy ott ki mindenkitől kell majd útbaigazítást kérnem, és akkor ő azt mondta, ne aggódjak, ő kiküldi oda az út szélére, ahogy én jövök, milyen autóval jövök, mi lesz a rendszáma, és kiküldi egy kollégáját a város szélére, aki fel fog vezetni engem. Hát akkor már végképp azt mondtam, hogy ilyen nincs a világon se, aki tolerálja ezeket a dolgokat, és így áll hozzá, na hát akkor már nagyon kíváncsi voltam erre a férfira. Megérkezek a tárgyalásra, már teljesen fel voltam dobódva, egy végtelenül kedves, korombeli fiatalember fogadott engem, aki megfelelő magassággal rendelkezett, mert én sem vagyok alacsony éppenséggel, tehát ez már egy kizáró ok lehetett volna, hogy mondjuk fél méterrel kisebb, mint én vagyok, és nem, és magasabb volt, és vékony volt, és tulajdonképpen a potenciál megvolt benne, de igazából nem láttam azt, hogy jó, hát nem tetszett a frizurája, nem tetszett az öltözete, nem tetszett a szemüvegkerete, tehát magamban azt mondtam, hogy hát jó, hát csiszolatlan gyémán, de az emberi tulajdonságai, a kvalitásai azok úgy megvolnának ahhoz, ami nekem nagyon szimpatikus lenne, és ha már csak azt kellett kiderítenem, hogy nős vagy nem nős, néztem a kezét, mindent tárgyaltunk, na és akkor hát ugye nagyon sok dolog nem derült ki erről, az egész ügyről, úgy voltam vele, hogy jól van, nagyon kellemes üzleti tárgyaláson voltunk túl, csúsztunk egymástól, és én meghívtam a cégünkhöz, hogy hamarosan látogasson el hozzánk egy üzemlátogatásra, ahol én bemutathatok neki mindent, hogyan dolgozunk, és hát, hogy az együttműködésnek megteremtsük a bizalmi alapját ezáltal. Természetesen nekem már mindenféle hátsó gondolatom volt, úgy készültem a következő randevúra, illetve randevúra, hát igen, pontosan, mint egy randevúra. Nagyon vártam, és megérkezett. Ez pár héttel később történt, és pontosan úgy nézett ki, amilyennek szerettem volna. Új frizurája volt, ami nagyon jól állt neki. Új szemüvegkerete volt, ami szintén csodálatos volt, modern, és gyönyörű ruhában volt, tehát mintha a divatlapból lépett volna ki. Hát azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem el. Hogy én ezt erre csak gondoltam, és ez a férfi megjelenik így. Elmentünk ebédelni, üzleti ebédről van szó, egy exkluzív helyre meghívtam, leültünk, és elkezdtünk beszélgetni. Természetesen nem privát dolgokról, hanem üzleti dolgokról. És egyszer csak én, hogy miért, a mai napig nem tudom megmondani. Azt mondtam ennek a fiatalembernek, hogy én hiszek Istenben. De hogy ez hogy került oda az asztalra, akkor, ott, a kerthelyiségben, két fogás között, a mai napig nem tudom megmondani. Ez a srác, mert tulajdonképpen még én is egy lány voltam, lehet azt mondani, ő meg egy srác, rám nézett, és ami nagyon furcsa arcot vágott. És azt kérdezte tőlem, hogy honnan tudod? Hát erre meg már én nem tudom. Milyen kérdés ez, hogy honnan tudom? Hát mondtam, hogy nem tudom. Csak így gondolom, így érzem, hogy van Isten. És akkor elkezdődött közöttünk egy ilyen nagyon furcsa kommunikáció, és egyikünk se értette a másikat. De ki mondta neked? Ezt nem mondta senki, hát mondom, én ezt csak így most eszembe jutott. De valaki biztos, hogy mondta neked. Nem. És akkor mondtam, hogy most már nagyon elcsúsztunk a kommunikációval, jó lenne, ha megmondaná, hogy most ő miről beszél, mert én magam se tudom, hogy ezt miért mondtam. És azt mondta, hogy mert én szerzetes vagyok. Pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt esküdtem föl Istenre, Istennek. Előtte hosszú éveken keresztül vártam és készültem, hogy nehogy rossz döntést hozzak, és két éve vagyok szerzetes. Egy lelkiségi mozgalomban fejtett ki ő nagyon komoly tevékenységet, és mondta, hogy hát emellett ő civil munkahelyen is dolgozik, tehát ezért tudtunk találkozni. És én ebben a pillanatban minden, amit előtte gondoltam, és fölépítettem, és terveztem, hogy majd hogyan hódítom meg, abban a pillanatban hátraarc, visszakoz, és azt mondtam, hogy magamba, persze hát ugye nyilván ezt az ember nem mondja ki hangosan, hogy ami az Istené, ahhoz én nem nyúlhatok.
Bocsánat, tehát ez a személy az ön életében akkor elindított egyfajta Igen. folyamatot, ami után
Pontosan.
Isten kapcsolatként
Pontosan.
Tudott folytatódni.
Pontosan, ez történt, így van. Ez egy olyan élmény volt, és abban a pillanatban én nem szomorú voltam, és nem kifosztottnak éreztem magam, hogy Isten megfosztott valakit, akitől, akire én esetleg vágytam, hanem egy mérhetetlen nyugalom töltött el, és a kapcsolatunk azt azonnal áttettem egy másik síkba, mert egy dolgot mindig tudtam, hogy Isten van. Az, hogy én nem tartok vele kapcsolatot, gondoltam, hogy az nem fontos. Hát az a lényeg, hogy én itt vagyok, ő meg ott van, ahol van, és akkor én élem az életemet, ennyi. És onnantól kezdve elindult valami nagyon-nagyon különleges az életemben. Ennek a fiúnak, ma már férfi ő is, köszönhet.
Hogyan folytatódott ezután az Isten kapcsolata? Hogyan bontakozott ki pár gondolatból, hogy...
Ebből úgy bontakozott ki, hogy ezt követően nekem folytatódott az életem, egyre többet gondoltam Istenre, imádkoztam, ezzel a fiúval igyekeztem a kapcsolatot tartani. Telefonon, vagy egy-egy kiállításon találkoztunk, akkor igyekeztem őt megkeresni, egy kicsit beszélgetni vele, mert óriási töltekezés volt a számomra, mert mindig adott valami reményt, mindig Isten való kapcsolatát, ahogy megélte, ahogy elmesélte a történetét. Tehát az engem mindig felemelt, az engem mindig megnyugtatott, az engem mindig valahogy boldoggá tett. És örömmel hallgattam az ő történeteit, már amikor erre lehetőség volt. Ezt követően eltelt egy fél év, és akkor következett be egy csoda. Mert én ezt annak tekintem, és szerintem az is volt, a cégünk 5 éves évfordulóját ünnepelte, és a német tulajdonosunk úgy döntött, hogy a vezetőség és a tulajdonosokat tengerőnduli utazással ajándékozza meg, ahova mindenki vihette a párját, a férjét, feleségét, barátját, ha volt neki. Én egyedül voltam még mindig, nem volt senkim. És én ezt nagyon szégyeltem akkor, hogy én egy munkamániás vagyok, és nekem nincs senkim, akit elvihetnék. És akkor többször eszembe jutott, és már közeledett a határidő, hogy meg kellett mondani, hogy most akkor hozok valakit, vagy nem hozok senkit, mert a vízumot intézni kellett, stb. És én az utolsó percig kitartottam, és mindig ezen agyaltam, hogy bárcsak ez a fiú eljönne velem, akár külön szobába, én nem akarom őt kellemetlen helyzetbe hozni, mint egy barát, meg mit tudom, de el se tudtam érni, és nagyon sokat gondoltam rá, de nem tudtam vele kapcsolatba se kerülni. És azon a napon, amikor meg kellett mondani végül, hogy viszek valakit vagy nem, a cégünkhöz érkezett egy borítékba zárt képeslap tőle. Ez a képeslap egy hatalmas, nagy, szürke sziklát ábrázolt, aminek az egyik repedéséből egy kis rózsaszín virág nőtt ki, és kívánságait küldte nekem és a kisfiamnak. Pont akkor érkezett ez a képeslap tőle, amikor nekem a legnagyobb szükségem volt egy támogatásra, és akkor azt mondtam, hogy nem jön velem senki, egyedül megyek. Hiszen bármilyen nehéz is az élet, bármilyen reménytelennek is tűnik a helyzet, ha még egy kis virág a sziklából is ki tud nőni, akkor az én életem is tud majd jobbra fordulni. Tehát én számomra ez egy fantasztikus élmény volt. És akkor elutaztunk. És nagyon magányosnak éreztem magam, mert mindenki a párjával volt. Tehát én szerettem volna átköltözni engem külön épületbe, ahol a szinglik vannak, engem oda tettek, és tehát még csak együtt se voltam azokkal, akikkel együtt utaztam, és én nagyon végtelenül elesettnek, hiába voltam én a tengerparton meg akárhol, de mégis magányosnak éreztem magam. És ekkor történt egy csoda, mert a mellettem lévő szobában volt valaki, aki meghallotta, hogy magyarul beszélek, ő osztrák állampolgár volt, én nem figyeltem senkire, de ő felfigyelt rám, hogy én magyarul beszélek. És aztán pár napon belül megkeresett engem, és próbált velem kommunikálni. Nagyon nehéz volt, mert én akkor már egyedül csak oroszul beszéltem nagyjából, németül egyáltalán nem, angolul meg csak egy kicsit. De ő mindenáron szeretett volna engem megismerni. És ekkor én azt gondolom, hogy valami olyan csoda történt közöttünk, tehát valami olyan kezdőlökést adott Isten ennek a kapcsolatnak, ami kommunikáció se volt normálisan benne, amiből aztán kibontakozott egy életre, sőt egy életen túl is tartó szerelem. És ő lett a férjem. És amikor én ezt konstatáltam, és én ezt felfogtam, akkor azt mondtam, hogy én ezt ajándékba kaptam Istentől azért, mert nem nyúltam ahhoz, ami az övé. Én erre így tekintettem egész a mai napig, és így fogok életem végéig tekinteni.
Kovács Erika nyomdaipari mérnökkel, életvezetési tanácsadóval, Balogh Bernadett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.